Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
18. A nők reproduktív egészségével és jogaival foglalkozó érdekvédelmi civil szervezet és szakértő közös levélben kéri Hegedű Zsolt egészségügyi minisztert, vonja be őket a szívhangrendeletről szóló szakmai egyeztetésbe, hogy azoknak a nőknek a szempontjai is megjelenhessenek, akiket a szabályozás érint. Áll a szervezetek által a távirat irodához küldött közös közleményben. Mint írták, a levelet jegyző szervezetek örülnek annak, hogy a szülésznőgyógyász szakma képviselői meghívást kaptak az egyeztetésre, de aggasztónak tartják, hogy nem nyilvános a meghívottak listája, és nem kaptak meghívást azok a szervezetek, amelyek a mindennapokban segítik és támogatják az ellátás hatásait közvetlenül viselő nőket és lányokat. Nehezen lenne érthető, ha a szívhangrendelet kapcsán megvalósuló szakmai egyeztetésből éppen a legfőbb érintettek, a nők és a képviselőik maradnának ki, emelték ki. A Fidesz frakció szerint a kormány cserben hagyja az aszbeszt szennyezéssel érintett településeken élőket azzal, hogy csupán egyetlen helyen avatkozik be. Az ellenzéki képviselőcsoport a távirat irodának küldött közleményében arra szólította fel Magyar Péter miniszterelnököt, hogy hozza meg a kármentesítéshez szükséges döntéseket. A Fidesz frakció azt írta, több száz kilométer aszbeszttel szennyezett útszakasz lehet Magyarországon. A Tisza kormány ehhez képest csak 12 kilométernyi területen a 300 helyszín és a 250 érintett település helyett csupán egyetlen helyen és egyetlen várost érintően avatkozik be. Szerintük ezzel a kormány hátat fordított 249 településnek és több tízezer magyar embernek. Emlékeztettek, Magyar Péter miniszterelnök Osztrák-Magyar Vegyes Bizottság létrehozását ígérte az ügyben. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter pedig arról beszélt, hogy mindent el fognak követni a probléma megoldása érdekében. Ha ez a minden, akkor miniszter úr adja be a lemondását. Társadalmi párbeszédet indított a kormány pénteken a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről, hogy az emberek véleményét kikérve olyan szabályokat alkosson, amelyeket mindenki elfogad és betart. A kormány.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kezdeményezés célja az emberéletek védelme és a súlyos balesetek számának csökkentése. Mint írták, az elmúlt években közúti közlekedési balesetek során több százal haltak meg, és több ezren szenvedtek sérüléseket. A szigorúbb szabályozás és a szabályosan közlekedők védelme mellett az elektromos rollerek káoszának fékezését is szolgálná, írták. Az egyeztetés.kormány.hu oldalon mindenki kifejezheti véleményét a gyorshajtás büntetőjogi következményeiről és az ellenőrzési rendszerekről. Már októberben létrejöhet az egységes magyar kutatóhálózat a Magyar Tudományos Akadémia alatt. Írták a Tudományos és Technológiai Minisztérium és az MTA közös sajtóközleményében pénteken. A távirati irodához eljuttatott közlemény szerint az Egységes Magyar Kutatóintézeti Rendszer kialakításáról és ennek tervezett menetrendjéről egyeztettek a Tudományos és Technológiai Minisztérium és az MTA vezetői július 14-én. A Tudományos és Technológiai Minisztérium és az MTA az elmúlt időszakban folyamatos szakmai és jogi egyeztetéseket folytatott az új működési modell kialakításáról. A korábbi és a mostani tárgyalások alapján a minisztérium elkészíti az átalakítás jogszabálytervezetét, még a nyáron a kormány elé viszi, és a kabinet által jóváhagyott változatot szeptember elején társadalmi egyeztetésre bocsájtja. A javaslat tervezet szerint a hatályba lépéssel egy időben a korábban az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez csatolt 4 bölcsészet és társadalomtudományi kutatóközpont az MTA alatt kerül közös irányítás alá a jelenleg a HUNREN magyar kutatási hálózatban működő központokkal. Végül az időjárásról. Nyugaton csökken, keleten megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A gyengülő csapadékrendszer kelet felé halad tovább. Ekkor már eső is valószínű a kevés zápor és zivatar mellett. Várhatóan a hajnali órákban hagyja el az országot, illetve oszlik fel a Tiszántúl térségében. A légmozgás az zivatarokat leszámítva gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 30 és 35 fok között valószínű, de a nyugati, délnyugati határ mentén néhány fokkal hűvösebb lehet. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Geleger érsek pápai küldöttként Ukrajnában. Igazságos feltételek egy igazságos békéért. A francia püspökök aggódnak az életvégi törvény miatt. Jogi megoldások továbbra is nyitva állnak. Geleger érsek ukrajnai küldetése. Igazságos feltételek egy igazságos békéért. Paul Richard Geleger érsek, az államokkal való kapcsolatok titkára július 16-tól 21-éig Ukrajnában tartózkodik pápai küldöttként, a latin rítusú katolikus egyházi struktúrák helyreállításának 35. évfordulója alkalmából. Elsőként Lvivben találkozott magzsicski érsekkel és néhány helyi vezetővel, akiknek megerősítette. Reméli, hogy visszatér a béke Európának erre a részére. Pénteken este Kijevben találkozik az ukrán görög katolikus egyház vezetőjével, Sviatoszláv Sevcsuk érsekkel. Napos égbolt fogadta az ukrajnai missziójára érkező Paul Richard Geleger érseket, aki Leó pápa küldöttjeként vesz részt július 19-én a Berdicsivi Karmelita Mária kegyhelyen, azokon az ünnepségeken, amelyeket a latin rítusú katolikus egyház hierarchiája és struktúrája helyreállításának 35. évfordulója alkalmából tartanak, amint arról a vatikáni államtitkárság X fiókja is tájékoztatott. Az eseményen fölidézik Szent II. János Pál pápa 2001-es ukrajnai látogatását is. A szovjet elnyomás évtizedei után II. János Pál pápa történelmi döntést hozott. 1991. január 16-án állította vissza hivatalosan a latin rítusú római katolikus egyház hierarchiáját és struktúráját Ukrajnában. A sztálini rezsim idején ugyanis a katolikus egyházat, mind a görög, mind a latin rítust brutálisan üldözték, javaikat elkobozták, püspökeiket és papjaikat pedig bebörtönözték vagy elhurcolták. A hívők évtizedekig a föld alatt titokban gyakorolták vallásukat. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel való titkára július 16-án csütörtökön Krakkóban szállt le, mivel a háború miatt az ukrán légtér le van zárva, majd autóval utazott tovább Visvaldász Kulbokász érsek apostoli nunciussal együtt Kijevbe. Geleger érsek július 21-éig keddig tartózkodik Ukrajnában. A krakoveci határátkelőnél végeláthatatlan kocsisorok várakoznak mindkét irányban. Egyesek akár 8-10 órát várnak anélkül, hogy biztosak lennének abban, hogy engedélyt kapnak az átjutásra. Itt fogadta a vatikáni küldöttséget Andrii Jurász, ukrán szentszéki nagykövet, és a külügyminisztérium képviselői, akikkel néhány határmenti településen áthaladva elsőként Lvivbe érkeztek. A város láthatóan magán viseli a lengyel és a monarchiabeli történelmi, művészeti és építészeti örökség jegyeit. A 13. században alapította, hivatalosan 1256-ban Danilo Halicsi ruszin fejedelem, és fiáról Lev hercegről nevezte el latinul Leopolisnak, olaszul ma is Leopolinak hívják. Óvárosát 1998-ban az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította. Lvivet többször érte orosz rakétatámadás, legutóbb idén március végén. Geleger érseket Mieczyszláv Mokzsicki, lvivi katolikus érsek fogadta, majd a vatikáni főpásztor pénteken délelőtt az érseki rezidencián találkozott városi és területi vezetők egy csoportjával. A háború igazságos lezárása azt jelenti, hogy visszahozzuk a békét Európának erre a részére, mondta Geleger érsek, majd hozzátette, hogy az egyház és 14. Leó pápa nem feledkezik el az ukrán nép szenvedéseiről és áldozatáról. Meg kell teremtenünk az igazságos feltételeket az igazságos békéért. Reggel 9 órakor a rezidencia kápolnájában imádkoztak, és csöndben tisztelettel adóztak a konfliktus áldozatai előtt. Ezt a megindító és fontos mozzanatot egész Ukrajnában megtartják már a háború kirobbanása 2022. februárja óta. Először spontán kezdeményezésnek indult, de újabban kötelező lett. Dolgozók, diákok, városlakók, mindenki megáll, kiszáll az autójából, megszakít mindent, amit addig csinált, és egy percig imádkozik. Geleger érsek ezt követően látogatást tett a Város Katolikus Egyetemén, amelynek közel 30 ezer hallgatója van, a jelenlét és az online oktatást is beleszámítva. A helyszín, ahol az épület áll, speciális óvóhelyekkel van felszerelve, ahol a környező város negyedek lakói légitámadás esetén menedékre találnak. Az ukrán hatóságok 1998-ban vásárolták meg a területet, ahova innovatív egyetemvárost építettek 7 különböző fakultással, közepén egy templommal. A templom helyén kezdetben a szovjet propagandának fenntartott hivatalokat terveztek építeni. A többi épületet, bár nem érte egyelőre közvetlen támadás, közelről becsapódó orosz bombák rázták meg. 2 évvel ezelőtt egy rakéta néhány száz méterrel odébb zuhant le, 7-8 ember halálát okozva. Összesen mintegy 40 halottja van az egyetemnek, a diákok és hozzátartozóik körében. A háború itt van, húzta alá az egyetem rektora Boris Gudzsák, görög-katolikus metropolita érsek, amikor a szentszéki képviselőnek bemutatta az intézményt és annak tevékenységét. Sok fogyatékkal élőt támogatnak közvetlenül az egyetemhez szervesen tartozó helységekben. A vatikáni delegáció is eltöltött kis időt velük. Meghallgatták történetüket az egyetemi kollégiumi képzőprogram felelőse Maria Radiszt nővér beszámolóján keresztül, és megosztották velük gondolataikat és reményeiket a jövővel kapcsolatban. Valamennyien elkötelezetten igyekeznek segítséget és támogatást nyújtani. A diákok, akik hozzánk jönnek, átfogó nevelést kapnak, amibe az is beletartozik, hogy képesek vagyunk tenni másokért, mondta el Gudzsák érsek. Pénteken este a Rivnei Szent II. János Pál templomba látogat a küldöttség, majd a kijevi apostoli nunciatúrára érkezik, ahol Gelegerérsek találkozik Szviatoszláv Sevcsuk kijev-halicsi görög-katolikus nagyérsekkel. Az olasz püspöki konferencia elnöke Matteo Maria Zuppi bíboros bolonyai érsek 4 napos látogatást tett a háborútól szenvedő kelet-európai országban. Mielőtt a fővárosba utazott volna július 14-én, Ukrajna apostoli nunciusa Visvaldász Kulbokász kíséretében felkereste a Lvivi területen található Zahid 1 fogvatartási központot, ahol orosz hadifoglyokat őriznek. Ukrajnai látogatásának 2. napján Lvivben találkozott a Szent Egidio közösség által támogatott belső menekültekkel. Másnap a fővárosban az ukrán államiság napja alkalmából tartott ünnepségeken egy csokor rózsát helyezett el az elesettek emlékfalánál, és igazságos békéért, valamint a foglyok hazatéréseért imádkozott. Csütörtökön tért vissza Rómába, előtte találkozott az ukrán külügyminiszterrel és más polgári és vallási vezetőkkel is. A megbeszélések középpontjában a hadifogolycsere és az ukrán gyermekek hazaküldése volt. A 2023-as után ez a 2. missziója Zuppi bíborosnak, hogy elvigye a meggyötört lakosságnak 14. Leó pápa közelségét és imáját, aki aggodalommal követi a konfliktust, és azt kéri, hogy óvják meg az emberiséget, minden háború legelső áldozatát.
A francia püspökök aggódnak az életvégi törvény miatt. Jogi megoldások továbbra is nyitva állnak. Párizsban a Nemzetgyűlés véglegesen jóvá hagyta az asszisztált öngyilkossághoz való jogról szóló törvényt. Az egyház a 4 éves vita során ellenezte a szöveget. Ruzsé püspök, a püspöki konferencia szóvivője az életvégi kérdések kapcsán kijelentette. A kormány olyan ígéreteket tett a püspöki karnak, amelyeket nem tartott be. A törvény nagy aggodalomra ad okot a katolikus szervezetek körében. Remélhetőleg a jogi fellebbezések egy olyan záradékhoz vezetnek, amely megvédi küldetésüket. A francia egyház sajnálatát fejezte ki július 15-én szerdán, miután a Nemzetgyűlés véglegesen jóvá hagyta az asszisztált öngyilkossághoz való jogról szóló törvényt. Szomorúságukat fejezték ki a döntés miatt, amely szakít a gondoskodás hosszú hagyományával, és azzal a hivatással, hogy enyhítse a szenvedést, és minden embert élete természetes végéig elkísérjen. A püspökök emlékeztetnek az elmúlt 4 évben a témáról folytatott párbeszédben való részvételükre, és hangsúlyozták az egyház évszázados tapasztalatát a betegek és családjaik kísérésében. A főpásztorok szerint e jogszabály hatásai megváltoztatják a kiszolgáltatottsághoz, az öregséghez, a fogyatékossághoz és a betegséghez való viszonyt. A francia püspöki kar azonban nem adja fel. A történetnek még nincs vége, mondják. Számos jogi út továbbra is nyitva áll, mondta Mathieu Rouget, Nanterre püspöke, és a francia püspöki konferencia szóvivője az életvégi kérdésekben a vatikáni médiának. Püspök úr, ami az új törvényben foglalt lelkiismereti záradékot illeti, hogyan működik a katolikus intézmények esetében? Kérdezte a francia újságíró a főpásztort. A törvény a jóváhagyott formájában tartalmaz egy lelkiismereti alapú tiltakozási záradékot az orvosok számára, válaszolta a Nanterre püspöke. Sajnálatos azonban, hogy nem tartalmaz lelkiismereti alapú tiltakozási záradékot a gyógyszerészek számára, akik az otthoni asszisztált öngyilkosság esetén kénytelenek lesznek a halálos anyag őrzőiként eljárni. Továbbá a legaggasztóbb szempont az asszisztált öngyilkosság engedélyezésén túl az, hogy azok az intézmények, amelyek etikai törvényei vagy vallástörténete elítéli az eutanázia gyakorlatát, kötelesek lesznek azt biztosítani. Ez nem lelkiismereti alapú tiltakozási záradék, mert a lelkiismeret személyes ügy. Ez intézményi követelmény. E tekintetben a kormány bizonyos biztosítékokat adott a francia püspöki karnak, amelyeket még nem tartott be. Ez nagy aggodalomra ad okot a szerzetes rendek és a szerzetesi eredetű intézmények körében, állapította meg Nanterre püspöke. Különösen a szegények kis nővéreire gondolok, de a villanovai Szent Tamás a katolikus szülészeti kórházak védőszentjéről elnevezett nővérekre is. Vannak olyan intézmények is, mint a párizsi Jean Garnier, Franciaország és Európa legnagyobb és legelismertebb palliatív gondozási központja. Remélhetőleg az elkövetkező hetekben a különféle jogi fellebbezések egy intézményi záradékhoz vezetnek, hogy azok az intézmények, amelyek története, jelenlegi helyzete vagy etikai kártája elítéli az asszisztált öngyilkosságot, kitarthassanak küldetésük és etikájuk mellett. Milyen hangja lehet ma a francia egyháznak, kérdezte a vatikáni újságíró. Július 15-én a püspöki konferencia közzétett egy az elnök és két alelnök által aláírt nyilatkozatot, amelyben a püspökök szomorúságukat és aggodalmukat fejezték ki. Az ilyen típusú törvény nem tudja teljes mértékben kezelni a testvériségre, a társadalmi életre és a kritériumok fokozatos bővülésére vonatkozó következményeket, állapította meg Nanter püspöke. Ezért nagyfogú éberségre van szükség. Most a tovább lépésről van szó, különösen az intézmények tényleges szabadságának biztosításával, etikai kódexük tiszteletben tartásával, valamint az említett összes fellebbezés ösztönzésével és szoros nyomon követésével. Vannak emberek, akik magányosak, gyengék és kiszolgáltatottak, elszigeteltek és nem tudnak támogatásra találni. Az emberi élet alapvető kérdésével szembesülve ezek az emberek egyedül találják magukat, amikor életük végét eldöntő választás elé kerülnek, élni vagy meghalni, állapította meg a francia újságíró. A keresztények válasza egy ilyen törvény elfogadására nem csak az erkölcsi elutasítás, hanem az elkötelezettség igénye is, válaszolta Nanter püspöke. Ezért a szerda este közzétett nyilatkozatunkban és a törvényről szóló szavazás előtt néhányunk által kifejtett különböző álláspontokban arra buzdítottuk a keresztényeket, hogy egyre inkább kötelezzék el magukat a törékeny, a magányos és a bizonytalan körülmények között élő emberek mellett. Elsősorban az aktív testvériség révén fogunk válaszolni az életük kioltásának vágyára, amely néha átjárja a súlyos nehézségekkel és nagy elszigeteltséggel küzdő emberek szívét. Válaszunk nem csak erkölcsi jellegű, hanem alapvetően testvéri elkötelezettség. Pontosan ezt akarjuk kifejezni. Bárcsak Franciaország keresztényei a törvényeken túl, amely soha nem más, mint törvény, egyre inkább elköteleznék magukat a testvériség útján. Ez teszi lehetővé számunkra, hogy megakadályozzuk, hogy a kiprovokált halál aránytalanul nagy szerephez jusson hazánkban, fogalmazott Nanter püspöke. Két hónap múlva Franciaországba látogat 14. Leó pápa. Mit várnak tőle ebben a témában? Kérdezte a vatikáni újságíró a francia püspököt. Biztos vagyok benne, hogy a pápának nagyon fontos mondani valója lesz számunkra sok területen, különösen ebben a témában. Nemrégiben erőteljesen nyilatkozott Rómában, de Spanyolországban is. Gyakran idéztem a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika egy nagyon meghatározó részletét, amelyben a Szent Atya kijelenti, hogy az első jog, amely minden más jog feltétele, az élethez való jog. És hogy amikor az eutanáziát legalizálják, ezt a jogot jelentősen aláássák. Gondolok a Szent Cég 2020-as Samaritanus bónusz nyilatkozatára is, amely egy nagyon fontos szöveg ebben a témában, mutatott rá Nanter püspöke. Biztos vagyok benne, hogy a pápának fontos mondani valója lesz mind a keresztényekhez, hogy segítse őket jobban elköteleződni a kiszolgáltatott emberek mellett, mind pedig a társadalmunk egészéhez. Természetesen jobban örültünk volna, ha egy kedvezőbb törvényhozási kontextusban tudjuk fogadni őt, de szavai ebben a kérdésben, mint sok másban, felbecsülhetetlen értékűek lesznek számunkra, és nagyon várjuk azokat, mondta Mathieu Rouget, Nanter püspöke és a francia püspöki konferencia szóvivője. Minden emberi életet el kell ismerni és védeni kell a fogantatástól a természetes halálig, bármilyen körülmények között is él, fogalmazott 14. Leó júliusi ima szándékában. Arra hívja az egyházat, hogy imádkozzon az élet tiszteletben tartásáért. Videójában a pápa Isten bocsánatát kéri a közönnyel szemben. Szavai különösen erőteljesen visszhangoznak Franciaország számára egy kritikus időszakban, amikor július 15-én a Nemzetgyűlés az asszisztált öngyilkosságról szóló törvényjavaslatot megszavazta. A francia egyház többször is arra sürgette a megválasztott képviselőket, hogy lelkiismeretesen és felelősségteljesen cselekedjenek, és arra kérte őket, hogy kerüljék az olyan ideológiai döntéseket, amelyek antropológiai változásokat indíthatnak el és gyengíthetik a társadalmat. A Pápai Életvédő Akadémia is aggodalmát fejezte ki a szavazás miatt, és hangsúlyozta, hogy ellenzi az eutanázia minden formáját. Andrea Csucsi atya, az intézmény kancellárja rámutatott. Segíteni kell az embereknek teljes mértékben megélni a halál pillanatát.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 2024. június 28-ai adás ismétlését hallják, melyben a Szerencsi Bocska István katolikus gimnázium diákjai Devera Erzsébet hitoktató vezetésével a belső értékek fontosságáról beszélgetnek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden hallgatóját. A kezdő imádságunkat a békéért és a betegségben szenvedő embertársainkért ajánljuk fel. Kérjük égi édesanyánkat, hogy vigyázzon ránk, és járjon közbe értünk Szent Fiánál. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ma olyan kincsekről fogunk beszélgetni, amit nem emészt rozsda és moly, vagyis az emberi értékekről. Megkérem Tomit, hogy olvassa föl a szentírási idézetünket Máté evangéliumának 6. fejezetéből a 20. és 21. verset.
Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol molyrágja és rozsda marja, s ahol betörnek és ellopják a tolvajok. A mennyben gyűjtsetek kincset, ahol nem rágja moly és nem marja rozsda, s ahol nem törődnek be. Újra, elcsesztem. Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol molyrágja és rozsda marja, s ahol betörnek és ellopják a tolvajok. A mennyben gyűjtsetek kincset, ahol nem rágja moly és nem marja rozsda, s ahol nem törnek be és nem lopják el a tolvajok. Ahol a kincsed, ott a szíved is.
Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy szerintetek a mai világban, amikor a pénz ugye nagyon fontos dolognak tartja az ember, hogy pénzért szerintetek mindenhez hozzá lehet jutni? Lilla?
Szerintem nem. A boldogságot, egészséget, a békét nem lehet pénzért megvenni.
Tomi?
Az én véleményem szerint a családi békét és az igaz barátokat sem lehet pénzért megvenni.
Luca?
Szerintem nem lehet pénzért hozzájutni a bizalomhoz, a hűséghez és a szerelemhez sem.
Bálint?
Szerintem nem lehet mindent pénzért megszerezni. Például az intelligenciát, a nyelvérzéket, a szorgalmat nem lehet egyáltalán.
Petra?
Szerintem pénzen nem lehet tapintatosságot, udvariasságot, tiszteletet, illetve kitartást venni.
Virág?
Szerintem pénzen nem megvásárolható önmagam helyes elfogadása, figyelmesség, nyitottsága jövő felé, és a hit semmivel az Isten ajándéka.
Viki?
Én azt gondolom, hogy a belső értékeket sem tudjuk megvásárolni pénzen.
Köszönöm szépen, tényleg ezeket, amiket felsoroltatok, nincs az a kincs, nincs az a vagyon, amiért ugye hozzá lehet jutni. A következő kérdésem egy kicsit inkább a mostra vonatkozik. Azt szeretném kérdezni, hogy most, jelenleg, van-e olyan dolog, amire szükséged van, de pénzen nem tudod megvenni, nem megvásárolható? Bálint?
Számomra boldogság lenne az.
Petra?
Hát én jelen pillanatban úgy érzem, hogy nekem nyugalomra van szükségem.
Lilla?
Nekem most magabiztosságra lenne szükségem.
Hanna?
Számomra családdal töltött minőségi időre van szükség.
Virág?
Nekem a kikapcsolódás lenne most.
Luca?
Nekem most hatalmas nagy türelemre van szükségem.
Andris?
Számomra az én időre van szükségem.
Stefán, Luca?
Nekem a regenerálódásra van szükségem.
Tomi?
Nekem szabadságra van szükségem.
És Viki?
Hát én azt gondolom, hogy leginkább a elfogadásra és szeretetre lenne a szükségem.
Ugye a Szentírás idézetünkben elhangzott, hogy ahol a kincsed, ott a szíved is. Meg szeretném kérdezni, hogy nektek mit jelent ez a szentírási rész? Szabó Luca?
Azt jelenti, hogy az értékeid és a szíved vágyai ugyanott találhatóak. Az igazi kincs a szíved mélyén rejlik, és azok az értékek, amik fontosak számodra, megtalálhatóak a szívedben. Az arra emlékeztet, hogy az igazi értékek belső dolgokban rejlenek.
Bálint?
Hát ugye ez egy bibliai idézet, ami számomra azt jelenti, hogy Isten is közém, senki sem állhat, és semmi sem állhat, illetve a családom is közém, semmi, és senki sem állhat szintén.
Hanna?
Számomra azt jelenti, hogy az értékek és a fontos dolgok, amiket szeretsz és értékelsz, azok a szívedben vannak.
Andris?
Ez számomra azt jelenti, hogy például, ha valamit szívedből szeretsz, vagy csinálsz, az számodra legfontosabb legyen. Legyen ez például egy ember, vagy egy munkahely is akár.
Ugye a belső értékekről beszélgettünk, és azt szeretném megkérdezni, hogy titeket, a belső értékeitek, vagy egyáltalán, ha általánosságban is gondolkozhattok, hogy az életünket és a döntéseinket, a belső értékeink hogyan befolyásolják. Petra?
Én úgy gondolom, hogy minél jobban ismerjük magunkat és a belső értékeinket, annál tudatosabb döntéseket vagyunk képesek hozni.
Lilla?
Ez függ attól, hogy mi mennyire cselekszünk érzelemből, mert vannak, akik sokkal inkább megfontolják a döntéseiket, és vannak olyanok is, akik inkább az érzések vezérelnek, amikor döntenek.
Hanna?
Azok az értékek, melyek fontosak számunkra, irányt mutatnak cselekedeteinknek és döntéseinknek.
Virág?
Szerintem a belső értékeink, a személyes értékeink, és ezek az értékek tükrözik, hogy mi számít számunkra fontosnak, és milyen alapelvek mentén élünk. Fontosak a belső értékek a döntéshozatalban, mert értékrendünk iránytűként szolgál. Például, ha valaki számára fontos az őszinteség, akkor az igazmondást fogja választani, még akkor is, hogyha ez nehézségekkel jár. Illetve mindenkinek a prioritása. A belső értékeink meghatározzák, hogy mire helyezzük a legnagyobb hangsúlyt az életben. Valaki, aki nagyra értékeli a családot, több időt fog szánni szeretteire. Illetve egy másik példa, hogyha számára prioritás az egészség, akkor sportos, tudatos életmódot fog folytatni. Szerintem a belső értékek az emberi kapcsolatokban is fontos szerepet játszanak, mivel azonos értékrenddel rendelkező emberek könnyebben építenek ki erős kapcsolatot, míg eltérő értékek konfliktusokat eredményezhetnek.
Szabó Luca?
A belső értékeink nagy hatással vannak az életünkre és döntéseinkre. Az értékeink meghatározzák, hogy mi az, ami igazán fontos számunkra az életben.
Andris?
Nagyban befolyásolják. Ja, szerintem az emberek nagy része úgy hoz döntéseket, hogy az ő számára legyen a legkedvezőbb, és ez nem jó látásmód. Nyilván néha kell így is gondolkozni, viszont szerintem ez egy negatív tulajdonság.
A következő kérdésem, amin gondolkozzatok el, hogy szerintetek milyen módon találhatjuk meg, hogy mi a legfontosabb számunkra az életben? Andris, te fejezted be az előbbi választ, de most mégis veled kezdeném, hogy te erre mit válaszolnál nekünk?
Hát szerintem ez úgy a legegyszerűbb, hogyha odafigyelsz magadra, és azt csinálod, amit szeretnél igazán. Nyilván ez nehéz, és jó magam is ezzel küzdök, viszont bízok benne, hogyha türelmes vagyok, rá fogok erre jönni.
Luca?
Az élet legfontosabb dolgainak megtalálása a személyes folyamat, amely sok önismeretet és önvizsgálatot igényel. Fontos lépés, hogy gondolkodj el azon, mi az, ami igazán boldoggá tesz, mi az, amit motivált vagy, és mi az, amit igazán értékelsz az életedben.
Bálint?
Szerintem olyan módon találhatjuk meg, hogy számunkra mi a legfontosabb, az csak úgy, hogyha megtapasztaljuk a dolgokat. És sok dolgot az életben meghatározhatjuk magunknak, hogy jó számunkra-e az a dolog, vagy esetleg rossz. De ezt csak is úgy tudhatjuk, hogyha meg is tapasztaljuk ezeket.
Tehát a tapasztalatok gyűjtése az nagyon fontos ebben a kérdésben.
Így van.
Jó, köszönöm szépen. A következő kérdésem, hogy hogyan tudjuk fejleszteni és erősíteni a belső értékeinket. Virág?
Szerintem nagyon fontos az önismeret és a tudatos cselekvés, illetve a fejlődési szándék és a pozitív példaképek követése.
Luca?
Az igazi értékeink fejlesztése és erősítése azáltal történik, hogy hűek maradunk önmagunkhoz és az értékeinkhez. Fontos, hogy megfontoljuk cselekedeteinket és döntéseinket, gyakoroljuk az önismeretet, és igyekszünk összhangba hozni viselkedésünket belső értékeinkkel.
Petra?
Szerintem hálaadással, illetve rendszeres imádkozással, mert az ima nem csak a kívánságokban és a kérésekben merüljön ki, hanem a bűntudatában és a köszönetben is.
Lilla?
Szerintem önfejlesztéssel lehet a legjobban, amikor magába tekint az ember, és átgondolja a tetteit, a döntéseit, hogy mit, hogyan cselekedett, és mind változtatott volna.
Luca?
Én egyetértek Lillával. Szerintem is az fontos, hogy rendszeresen szálljunk időt az önismeretünk fejlesztésére, és emellett még a családunk, a barátaink is segíthetnek ebben.
Köszönöm szépen. Én is egyetértek veletek, hogy akik közvetlenül a környezetemben vannak, és ismernek bennünket, azok tudják a legjobban megerősíteni a jó tulajdonságainkat. A következő kérdés az lenne, hogy szerintetek a belső értékek milyen szerepet játszanak a saját boldogságod elérésében? Luca?
Az igazi értékekhez való hűség megtartása nehéz időkben is lehetséges, ha tudatosan koncentrálunk belső értékeinkre és azokra az elvekre, amelyek fontosak számunkra. Amikor nehézségekbe ütközünk, fontos visszatekinteni azokra az értékekre, amelyek irányt mutatnak számunkra és segítenek megmutatni a fókuszt.
Virág?
Szerintem is kulcsfontosságú szerepet játszanak a belső értékek, mert amikor értékeink szerint élünk és hozunk döntéseket, akkor az nagyobb elégedettséget és belső harmóniát érzünk ezáltal, és ez mind hozzájárul a hosszú távú boldogsághoz.
Hanna?
Ha az értékeink összhangban vannak az életünkkel és döntéseinkkel, akkor nagyobb esély van arra, hogy boldogok legyünk.
Báli?
Szerintem nyitottnak kell lenni mások felé, hogy megtapasztaljuk, milyen új barátokat szerezni és megismerni, és ez szerintem segít elérni a boldogságot.
Ha általában, ha megkérdezik az embereket, hogy mit szeretnél, akkor azért az emberek nagy többsége boldog szeretne lenni. Amiket felsoroltatok, ezek tényleg nagyon fontosak ahhoz, hogy elérjük a boldogságunkat, de ugye nyilván mi katolikus keresztény emberek azért tudjuk, hogy ez a hitünk által, a Jóistenbe vetett bizalom által, a gondviselés által mondhatnám azt, hogy sokkal nagyobb előnyben vagyunk a többi emberrel szemben. Azt szeretném megkérdezni még tőletek, hogy szerintetek ti hogy tudtok hűek maradni a belső értékeitekhez a nehéz időkben, akkor, amikor tényleg olyan nehézségek jönnek, amik próbára tesznek benneteket. Hanna?
Fontos, hogy ezekben az időkben is emlékeztessük magunkat azokra az értékekre, melyek fontosak számunkra. Az is fontos, hogy merjünk segítséget kérni a szeretteinktől a nehéz időkben.
Virág?
Szerintem fontos, hogy rendszeresen reflektáljuk a döntéseinket és tetteinket, hogy értékelhessük, mennyire voltunk hűek értékrendünkhöz.
Tomi?
Én a családomra és a barátaimhozra tudok támaszkodni ezekben a nehéz időkben, és így tudok hű maradni a belső értékekhez.
Viki?
Én azt gondolom, hogy a rendszeres szentmise látogatás, illetve a rendszeres napi szinten való imádkozás nagyon sokban segít megtartani ezeket a belső értékeket.
Általában, ahogy elhangzott is, hogy utólag szoktuk megtudni, hogy jó döntést hoztunk-e vagy nem, de tudom nektek mondani, hogy érdemes főleg a nagy döntések előtt átimádkozni, és rászánni az időt arra, hogy a gondviselésnek a irányító keze az ott legyen a döntésetekben, és ugye megint csak a plébánosunkat tudom idézni, hogy mindent ki kell imádkozni, és érdemes előtte is rászánni az időt az imádságra, hogy útmutatást kapjatok a döntéshozatalban.
Angyaloknak nyelvén, minden ember csak teremtmény, és a porból lettél porrá, is leszel. Múló pillanat az élet, nem mindegy, mit teszek, hogy élek, majd az igazság és jóság fénye vár. Odafenn angyaloknak szárnyán, tündöklő fényes arcok láttán, zengjük hát, hogy halleluja. Hiszem nem álom és nem ábránd, ami vár ott ránk. Egyszer találkozunk, egyszer találkozunk, hol az ég és a föld összeér, ahol mindig meleg van és fény, egyszer találkozunk, te meg én. Minden köncsebben van érték, hol az elmúlás nem mérték, és a szívzenén a lelkünk hatol át. Mi az, mi téged emberré tesz, szeretet, jóság, tiszta lélek, hol a megvetett és árva a király. Odafenn angyaloknak szárnyán, tündöklő fényes arcok láttán, zengjünk át, hogy halleluja. Hiszem nem álom és nem ábránd, ami vár ott ránk. Egyszer találkozunk, egyszer találkozunk, és a föld összeér, ahol mindig meleg van és fény, egyszer találkozunk, te meg én. Egyszer találkozunk, egyszer találkozunk, hol az ég és a föld összeér, ahol mindig meleg van és fény, egyszer találkozunk.
Most egy kicsit más vizekre evezünk, ugye eddig magunkról volt szó, Viszont én szeretném tudni, hogy ti mit gondoltak arról, hogy a belső értékeinkre hogy hatnak a mai világ társadalmi elvárásai és a társadalmi normák, amik között ugye élünk. Szabó Luca?
A társadalmi elvárások és normák gyakran befolyásolják belső értékeinket. Az emberek gyakran azokhoz az értékekhez igazodnak, amelyek a társadalom elvár tőlük. És ez néha ellentmondásban lehet a saját belső értékeikkel.
Hanna?
Előfordulhat, hogy a társadalmi elvárások és normák miatt elbizonytalanodunk a belső értékeinkben. Fontos felismerni, hogy ezek a normák nem feltétlenül egyeznek meg az egyéni belső értékekkel.
Andris?
Nagy hatással vannak, mivel a társadalomnak alapjáraton is van egy alapszintű elvárása felünk, ami lehet pozitív is és negatív is. És a velem egyidős fiatalok ezáltal nagyon befolyásolhatóak, és képesek a belső értékeiket a társadalmi elvárások mögé helyezni.
Egyetértek teljesen Andrissal, hogy a mai fiataloknak sokkal nehezebb a helyzetük. Biztos hallottátok már, hogy a médiában nagyon sokszor elhangzik, hogy értékválságban küszködünk. Ezért fontos az, hogy ha családodtól kapsz egy értékrendet, azt meg tud tartani a saját életedben is. És itt megint ugye előnyben vagyunk másokkal szemben, hogy nekünk a katolikus egyház, a keresztény értékrend biztos alapokon nyugszik. És azon mentén éljük az életünket, akkor sokkal nagyobb esélyünk van arra, hogy tényleg boldogságban és békességben éljünk, és hogy a nehéz időkben is kitartsunk. Hogyan lehet felismerni és elfogadni mások különböző belső értékeit, ugyanis ugye ahányan vagyunk, annyi félék, de mindenki rendelkezik mind jó, mind rossz tulajdonságokkal. Andris?
Szerintem tisztelni kell, és neki is a tiédet. És fontos, hogy a saját belső értékeid ne gondold fontosabbnak a másikénál, és figyeljetek egymásra, legfőbb.
Szabó Luca?
Az emberek különböző belső értékeket vallanak, és fontos megérteni és elfogadni ezeket a különbségeket. Az empátia és a nyitottság kulcsfontosságúak ebben a folyamatban.
Hanna?
Egyetértek Lucával, szerintem is fontos szerepet játszhat az empátia és a megértés. Figyelembe kell vennünk mások hátterét és tapasztalatait. Ha ezekre odafigyelünk, könnyebben megérthetjük mások belső értékeit.
Petra?
Szerintem az idő múlásával és folyamatos beszélgetéssel ki lehet ismerni az embereket, és ahogy felismerjük a jókat és a rosszakat, úgy gondolom, hogy kötelességünk segíteni és elfogadni a rosszakat, épp úgy, mint ahogy a jókat értékeljük.
Igen, én talán annyit tennék még ehhez hozzá, hogy azért, mint ember társad felé, vagy fele barátod felé, mindenképpen van egy olyan kötelességünk, hogyha látjuk, hogy ő rossz úton halad, akkor nyilván nem nyilvánosan, de egy négy szem közti beszélgetésben mindenki föl lehet hívni a figyelmet, hogy ez talán nem a jó út, és mindenkinek van lehetősége az élete folyamán, hogy változtasson, és a jó mellett tegye le a döntést. Köszönöm szépen az eddigi válaszaitokat, és én most egy kis játékra szeretnélek invitálni benneteket. Vállalja-e valaki közületek, hogy három értékes tulajdonságot ír magáról?
Én vállalom.
Hanna vállalja. Köszönöm szépen, viszont a többiek sem maradnak munkanélkül. Nekik az a feladatuk, hogy Hannáról kell írni három jó tulajdonságot, és majd amikor mindenki kész van, akkor összehasonlítjuk a leírt válaszaitokat, hogy ugye azért ti már elég régen ismeritek egymást, én magam is nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon mennyi egyezés lesz, hogy mi hogy látjuk Hannát, és ő hogy látja önmagát. Indulhat a játék? Jó, akkor addig, amíg írtok, addig szeretném felhívni a figyelmet, hogy sokszor van olyan, hogy magadat más szemüvegen át látod, mint ahogy a többiek látnak. Én abban szoktam belefutni, hogy sokkal nehezebben veszik észre magukban a gyerekek a jó tulajdonságokat, mint a rosszakat. És én nagyon fontosnak tartom, hogy erősítsük. Például akinek kis tesója van, nagy felelősségetek van abban, hogy erősítsétek benne a jót és a jó tulajdonságait. Na kész vagytok? Vaj, de ügyesek vagyok, szuper. Akkor először meghallgatjuk Hannát, hogy ő mit gondolt magáról három jó tulajdonságot.
Szerintem segítőkész vagyok, kedves és figyelmes.
Köszönöm szépen, akkor most csináljuk úgy, hogy nem szólítok mindenkit név szerint, hanem megyünk akkor sorba, akkor induljunk Virágtól.
Én Hannát nagyon vidámnak és pozitív hozzáállású lánynak ismertem meg, nagyon barátságos és segítőkész.
Szerintem Hanna kedves, segítőkész és barátságos.
Én Hannát ugye több éve ismerem, és ez alatt az idő alatt én egy eléggé őszinte embernek, kedvesnek és eléggé segítőkésznek gondolom, hogy találtam.
Én Hannát egy nagyon kedves, kreatív és segítőkész lánynak talán.
Én Hannát jó szívű, segítőkész és őszinte lánynak ismerem.
András mondta, hogy ő régebb óta ismeri. Én ugye csak így gimnázium 9. osztályába találkoztam vele először, de így az évek alatt megtapasztaltam, hogy nagyon segítőkész, tehetséges és kedves mindenkivel.
Én is már ugyanannyi idő óta ismerem Hannát, mint Andris, és ez alatt az idő alatt én úgy gondolom, hogy egy nagyon aranyos lány, segítőkész és okos is.
Én nem ismerem olyan hosszú ideje Hannát, de szerintem nagyon szorgalmas, odaadó és kedves lány.
Én Hannát ugye a gimnáziumi éveim alatt ismertem meg, és hála az énnek nagyon jó barátságot alakítottunk ki, és ahogy én megismertem, ő nagyon egy türelmes és segítőkész és kreatív személyiség.
Köszönöm szépen, én is írtam, természetesen nem maradtam ki a játékból. Érdekes módon én Hannát azóta ismerem, mióta Andrisék, viszont úgy alakult, hogy az általános iskolában én őt nem tanítottam, hanem csak most gimnáziumban. Viszont én is kedvesnek ismertem meg, segítőkésznek, megbízhatónak és türelmesnek. Én közben azért jegyzeteltem, és messze menőkig a segítőkészsége és a kedvessége az kiemelkedő volt. Nagyon aranyosak voltak, és nagyon köszönöm szépen, hogy részt vettetek ebben a kis játékban. Nagyon köszönöm azt is, hogy megosztottátok velünk és a hallgatókkal a gondolataitokat ebben a témával kapcsolatban. Befejezésként egy szentírási idézettel és az Úr imádságával szeretnék elköszönni a műsor hallgatóitól.
Csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk figyelmünket. Mert a látható mulandó, a láthatatlan azonban örök.
Ez a Korintusiaknak írt 2. levél 4. fejezetének 18. verse volt. És most mondjuk el együtt az Úr imádságát. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus,
mindörökké. Amen. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Devera Erzsébet hitoktató, a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium diákjaival beszélgetett. A műsort Koleszár Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Közelkép című portréműsorunkban Füstös Fannival, a Creabits Design megálmodójával, gyöngyékszerkészítővel beszélgetünk, majd a Líceumi Krónikát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallják. Hajnali 1 óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali 2 óra után a híreket követően Zöld Hullám című környezetvédelmi műsorunk adásában a precíziós talajgazdálkodásról lesz szó. Közélet című műsorunkban. Beszámolunk arról, hogy idén 8 éves a civil szervezeteket rendszeresen támogató Manóka kávézó. Majd szólunk arról is, hogy OTDK dicsőségfalat avattak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Hajnali 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Berecz Renáta, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kúnya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péteri Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap bemondója, Vince Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Más mag köves talajba hullott, ahol nem volt neki elég föld. Gyorsan kikelt. Amikor azonban forrón tűzött a nap, elszáradt, mert nem volt gyökere. Olvasom a Máté evangéliumban. Korunk tragédiája, hogy az asszonyok az anya, a férfiak pedig az apa szerepe elől menekülnek. A szellemileg képzett és hivatással rendelkező emberek gyakran méltóságukon alulnak tartják a szülői hivatást. Így lemondanak a legnehezebb, a legigényesebb és a legszebb hivatásról, az emberformálás magasztos feladatáról. Engedjétek hozzám a gyermekeket, mondta Jézus. Mint minden szava, ez is hallatlanul mélyértelmű és sokrétű, mert a kicsinyeket valóban oda kell engedni hozzá, hogy lábához boruljanak, vagy hogy játszanak vele. De mindezt finom tapintattal alkalmazkodva kell tennünk, nem türelmetlenül taszigálva. Szeretetből és szeretetre méltóságból álló teljes lelkükkel kell őket odaengedni a Mesterhez. Istenem, örök atyám, gyermekem boldogsága láttán megköszönöm, hogy őt adtad nekem. Tőled kaptam azt a jogot, hogy gondozzam és neveljem. Engedd, hogy most ünnepélyesen oltalmadba ajánljam őt.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei